Valamiért úgy alakult, hogy én a Krisztián nagyon szerettem volna elhívni a műsorba mostanában interjúzni, és azt az önvédelmi mechanizmust választotta, hogy inkább engem hív házhoz. Ide az őt védelmező és érte rajongó közönséget választotta a védelmi hálóként. Szóval kérlek, Krisz, gyere is fel a színpadra, jó? Szóval ez most egy ilyen előttetek felvett Telex After adás lesz. Most néztem, hogy kb. 2 éve dumáltunk utoljára egymással, nem ér nézni a kérdéseimet, jó? Nézd szépen, hogy milyen sokan vannak rajtad, meg ilyesmi, nem a kérdéseimet nézd. Egy kicsit dumáljunk már arról, hogy ez a megnyitó beszéd, ez egy erősen improvizált és érzelmileg túlfűtött beszédnek tűnt tőled. Miért döntöttél úgy, hogy nem egy diktátornak öltözve fogsz, hanem is bohóckodni, de produkálni magadat, és miért helyett egy ilyen, amúgy tökre szívbe markoló, néhol poénokkal és káromkodásokkal elütött, de akkor is megható beszédet mondtál inkább.
Hát valahogy ma reggel, ahogy felkeltem, és így elképzeltem, hogy hogy nyomnám el a diktátoros beszédemet, akkor éreztem azt, hogy itt azért ez nem egy akkora létszámú tömeg, ami előtt ez olyan jól vennék. Vagy olyan furcsának éreztem volna, hogy egy ilyen intim közegben egy ilyen színdarab jellegű szituációba rakom magam. És főleg úgy, hogy utána meg leülünk ide, és normálisan beszélgetünk, úgy éreztem.
Meglátjuk azért, jó, hogy fogunk beszélgetni, ezt bízd rám majd.
Oké, jogos. De hogy úgy éreztem, hogy ez kicsit olyan furán sült volna el, és ezért inkább úgy döntöttem, hogy akkor inkább mondok valamit így komolyan, és meg így akkor már felvezetem, hogy nekem mit jelent ez az album, meg ilyesmi, és akkor reggel óta így egész nap így agyalgattam, hogy mit szeretnék elmondani, és így összeállt nagyjából a fejemben, hogy így a gondolatmenet maga, és ja, hát nem vagyok annyira rutinos szónok, hogy így mondatról mondatra faszán el tudtam volna mondani, de szerintem valahogy talán béna is lett volna, hogyha ez túl ki van tervelve. Szóval szerintem így jött jól, hogy reggel átalakítottam a fejemben ezt.
Nem vagy rutinos szónok. Te én láttam a Budapest Parkban most nyáron vagy ősszel volt már? Augusztus voltál?
Július.
Bocsánat, elnézést kérek. Jó, ezért jó, hogy nem lehet behozni üveget, mert dobálnának az emberek. Szóval, szóval akkor nyáron.
Igen.
Azért a te koncert programodnak a része az, hogy te felmész egy pulpitusra, és ott produkálod magadat. Ezért meglepett most ez a mondás tőled.
Igen, azért egy ilyen megtervezett műsor keretein belül ez egészen más, egy őrjöngő, ittas fiatalokból álló tömegnek más ironikusan szónokolni, mint ilyen komoly fiatal embereknek.
Van itt, aki ittasnak érzi magát?
Lát.
Ez jó, egy-kettő, jó, tök jó. Na, akkor azért vannak páran.
Vannak páran,
nekem
igen.
Nekem azért volt nagyon érdekes a nyitó beszéded, mert én azt nem tudtam, hogy téged ennyire visszafogtak gyerekként. Vagy hát nem az, hogy visszafogtak, hanem hogy ennyire keretbe foglaltak a szüleid. Ugye mondtad azt az elején, hogy elit tanuló, elit sportoló, nem káromkodik. Így most én, ez volt az a beszéded, csomószor dumáltunk már, de én most először éreztem azt, hogy ó, bazd meg, mindent értek a Krúbival kapcsolatban.
Amúgy nem, ez így nem egészen helyes, hogy a szüleim fogtak volna keretekbe, szerintem elég fiatal kortól inkább saját magamat fogtam keretekbe. Tehát inkább egy olyan személyiség volt, azt hiszem nagyon hamar kaptam ilyen jellegű visszajelzéseket, ugye bármiben a teljesítményemre, hogy már oviban tud olvasni, meg ilyenek, és így leginkább amúgy nagyszülőtől kaptam ezeket nagyon, ugye ez különleges, ez igen. És akkor onnantól kezdve leginkább nem is, hogy a környezetem várt volna el tőlem ilyen magas teljesítményt, mert nem, voltak nyilván ilyen alapok, hogy igen, azért elvárták a szüleim, hogy majd én lediplomázok, meg ilyesmi, de hogy nem volt ilyen versenyistálon állunk otthon egyáltalán igazából. Csak hogy valahogy ez ilyen elég addiktív dolog, amikor az ember azt kapja meg, hogy wow, micsoda kiemelkedő teljesítmény, és onnantól kezdve ezt így elkezdtem üldözni, és ez erre már teljesen leszoktam, és nem erről szól jelenleg az életem, de hogy inkább ez alakult ki, hogy ez ilyen belülről érkező valami volt, hogy nagyon ilyen kompetitív voltam, és úgy éreztem, hogy nem tudom, nekem kell a legjobban énekelnem is, meg zenét írnom is, meg fociznom is, meg azért a matek versenyen is jó akartam lenni, és akkor ez valamikor ilyen kamaszkoromban átfordult így az ellenkezőjébe, hogy amikor kicsit éreztem, hogy nem fog ez menni, hogy mindenbe kiemelkedni, akkor daszból csak az, és akkor ilyen lázadó hülye gyerek leszek, és akkor ebbe átment. De hogy így nem a... Valójában nem a szüleimtől érkezett ez a nyomás, hanem valahogy én fügtem rá korán erre a dologra.
Én itt értettem meg azt, hogy amiket mondtál, Manson, Eminem, én tudom, hogy szereted nagyon a Mike Patton-t is, a Face No More-t, hogy ezek után most már én értem, hogy miért kezdtél vonzódni a nagyon extrém, már-már kitalált karaktereket képviselő előadókhoz. Ami egy kicsit te is lettél a Krúbival, mert hát a Manson karakter az abszolút egy kreált, provokációra kitalált figura. Eminem szintén egy olyan csávó, aki szeret magáról egyeszem valamedik szemébe beszélni, és több olyan dala is van, mondjuk a Stan, ami pont elképzeli azt, hogy milyen lehet. Tehát Eminem írt egy számot arról, hogy milyen lehet Eminemért rajongani egy kicsit, tudod? És hogy itt értette meg azt, hogy aha, akkor innen jön az neked, hogy te a Krúbit ennyire távol tartod a Horváth Krisztiántól. Mert hogy én csodálkozom azon, hogy te mindig ennél a lemeznél is azt érzem, hogy ugyan átfolyik szerintem a Krisz sok helyen a Krúbiba, viszont minél több idő telik el a te pályára lépésed óta, annál messzebb érzem Krúbit tőled. Ez hülyeség?
Elképzelhető, hogy így van. Szerintem ez egy ilyen érdekes viszony az alter egóval, amiben, tehát nem egy ilyen teljesen elválasztott alter egó, amiben az történik, hogy na, én most akkor, mint egy színész, belebújok egy karakterbe minden hétvégén, de hogy amúgy ez egy teljesen kitalált szerep, hanem azt gondolom, hogy ilyen teljesen önazonosan és őszintén a saját életemből táplálkozik a karakter. Inkább az, hogy a valós életemnek azok a szegmensei kerülnek felnagyításra, megkerülnek bele, amiknek pont, hogy nem annyira engedek teret a magánéletben, amiket nekem nem komfortos megélni dolgokat, azokat írom bele. Aztán sokszor meg teljesen valós dolgokat is beleírok, sokszor meg csak hülyéskedek, szóval egy kicsit ilyen komplex ez az egész kérdés, de hogy valójában, hogy mondjam, nem azt csinálom, hogy na, akkor most ki legyen a Krúbi az elkövetkezendő két évben, hanem csak így, én az belülről ezt úgy élem meg, hogy magamról zenét írok, és valahogy ez így jön ki, hogy közben ilyen hát mondom, amit a beszédben az elején is mondtam, hogy kicsit ilyen album univerzumokba gondolkozom sokszor, és akkor amit azzal az albummal elmondani szeretnék, amilyen szerep azt a legjobban szolgálja, abba így belehelyezkedek sokszor.
Szóval akkor az ösztönlény volt az önmarcangoló, mélyen lévő, ugye ezt mondtad is a beszédben, hogy az egy ilyen más időszakod volt. A harmadik Krúbi az, aki szó szerint és átvitt értelemben is királynak érzi magát?
Hát királynak bizonyos értelemben igen, de azért ez szerintem egy elég rossz diktátor. Tehát, hogy nem olyan jó dolog harmadik Krúbinak se lenni szerintem. Tehát ez inkább tényleg az hatalmasodott el ismét az életemben, hogy az a káosz, ami az ösztönlény írás akkor az életem volt, ugye így haladtam a kis életemben, hogy akkor diploma, elkezdtem reklámügynökségbe dolgozni, és bum, egyszer csak elég gyorsan az lett az életem, hogy turnézok, meg Krúbi vagyok, stb. És ott azért így felborult minden egy kicsit. És ahhoz, hogy ezt így a helyére rakjam, meg tényleg egy ilyen egész egyszerű dolog, hogy én osztom be a saját időmet, meg önmagamat alkalmazom gyakorlatilag, tehát ezeket a dolgokat úgy keretekbe helyezni az életembe, ehhez az kellett, hogy így gyakorlatilag szigorúbb legyek önmagammal, mint valaha. És valahogy erről így született meg először a fejemben ez a kép, hogy ezen az albumon lehet, hogy egy ilyen diktátor szerepében szeretnék megjelenni, akár a borítón, akár a színpadon, mert gyakorlatilag azt éreztem, hogy ezen a ponton én, mint Horváth Krisztián, egy ilyen szolgája vagyok ennek az egész gépezetnek, amit itt működtetek magam körül, és hogy pont ez az alter ego, ami régen arra szolgált, hogy csak így kitomboljam magam, most azt éreztem, hogy én szolgálom ezt az alter egót, és ezért gyakorlatilag saját magam diktátora lettem, azt éreztem. és emellett meg még csomó mindenre jó párhuzamot lehetett húzni a diktátor vonalon.
Akkor mégis távolabb került ilyen szempontból az alter egót, hiszen megváltozott a alá fölé rendeltségi viszony.
Az biztos, hogy megváltozott, igen. Aha. Nem tudom, hogy ezáltal távolabb van-e, vagy közelebb igazából, de az biztos, hogy a kapcsolódásom hozzá teljesen megváltozott.
Nekem úgy tűnik, hogy már nem, hogy az van, hogy te az irányítást vesztetted el egy picit a klub jelenség fölött.
Igen.
Akkor így mondom.
Aha. Igen, hát gyakorlatilag hogy azzal, hogy pont, hogy ennyire irányítanom kellett a klub jelenséget, hogy akkor ilyen keretek közé lett szorítva, hogy most kell megvadulni a színpadon, és utána le kell jönni, és nem tudom, elutalni az áfát minden hónap végén, meg így vezetni a KFT-met, meg együtt dolgozni egy csapattal.
Van egy klubi KFT?
Nem ez a neve, hála az égnek, úgyhogy azért ennyire, én tudom, mi a Hero KFT-nek a neve, nem fogom elmondani, de nem jó, ha benne van a neved a KFT nevében, maradjunk annyiban. De érted, gyakorlatilag ez a kettősség az életemben, ez így azt eredményezte, hogy így egy ilyen felettesént kellett egy kicsit létrehoznom, aki ezt az egészet koordinálja, és egy idő után már ez kezdett annyira nyomasztani, hogy gyakorlatilag azt a valamit kellett, úgy éreztem, hogy így kiparodizálnom, meg megtestesítenem, szóval én elég ilyen össze-vissza van az agyam ezekbe, de szerintem érdekes lett a végeredmény.
A saját magadon röhögés és saját magad parodizálása az egyébként ilyen terápiának is feljön nálad? Mert azért az van, hogy nézd, én ott voltam ugye a parkban, tényleg egy kibaszott népszerű előadó vagy Magyarországon, az a fajta előadó, akinek már el lehet adni a nevével egy Krubi 2. típusú cikket, vagy egy cikk címet, szóval, hogy számít az, amit csinálsz, számít, amit mondasz, és hogy ilyenkor merül fel az bennem, hogy a Krubi karakternek a még, és én azt érzem, hogy ez a lemezen sokkal jobban kifacsarod a Krubi karaktert, mint valaha bármelyik lemezeden, és egy kicsit úgy tűnik, mintha ez egy ilyen akár ilyen terápia lenne neked, hogy ezt az egész az ezzel járó szorongást, stresszt, fizikai megterhelést azt valahogyan feldolgozd. Mert azért nekem mindig úgy tűnik, hogy tudod, hogy amikor mélyet mondasz, vagy van egy tök okos gondolatod, azért a végén egy faszos poén mindig odajön, hogy egy picit azért elüsd az élét, de hogy közben mégis azt érzem, hogy valahol legbelül benned ez lehet egy ilyen öngyógyítás is lehet az, hogy röhögsz magadon ilyen szinten.
Szerintem mindenképpen, ezzel azt gondolom, hogy nem is vagyok egyedül, ez szerintem egy elég jellemző ilyen, hogy hívják ezt, énvédő mechanizmust, hogy a humor egyszerűen, hogy ezeket a dolgokat, ha az ember kicsit tud viccet űzni saját magából, az szerintem mindenképpen egy olyan dolog, ami megkönnyíti azt, hogy így a saját helyedet így kicsit kontextusába helyezd, meg így kicsit kívülről lásd magad, mert, hogy mondjam, azért bizarr dolog Magyarországon szupersztárnak lenni, hogy valahogy egyszerre érzed magad bizonyos helyzetekben ilyen cool, fontosnak, meg nagynak, meg egyszerre érzed magad ilyen elhanyagolhatóan nevetségesnek. És szerintem, nem tudom, aki itt Magyarországon sztár, és tényleg így elhiszi magáról, hogy érted, úgy érzi magát, mint Kanye West, azzal azért valami nem stimmel a fejében szerintem.
Hát, Kanye West is kicsit nem stimmel a fejében részni, ő is aztán mostanában egy kicsit más irányokat vett.
Hát egy ideje, igen.
Itthon is vannak amúgy Kanye West-ek, akik kicsit megőrültek ilyen szinten szerintem, de nem akarok neveket mondani. Viszont arra gondoltam, Krisz, hogy én minden számodat kijegyzeteltem. Menjünk végig a számokon, mert az van, hogy ezt egy csomó embernek mondtam, amikor kérdezte, hogy na milyen az új Krubi album? És én azt mondtam erre, hogy az ösztönlény is olyan volt nekem, hogy egyre inkább azt érzem, hogy a te munkásságodat nekem nehéz szimpla zenei élményként feldolgozni. Hogy én azt érzem, hogy a te alkotásod, a te univerzumod, a Krubi Cinematic Universe, az sokkal több, mint egy dal. Sőt, én már azt is megmerem kockáztatni, hogy te amúgy nem dalokat írsz. Mert hogy megnéztem, már megint csak egy darab 3,5 perces számon a lemezen, az összes többi 4-5, de inkább 6 perces, ami ugye nem a konvencionális TikTokra optimalizált fiatalos zenefogyasztásnak a formulája, és hogy én azt érzem, hogy te egyre inkább ez az univerzum építés egy tök jó szó, amit mondtál, hogy igen, te egy ilyen kánont építesz inkább a zenéden keresztül és a szövegeden meg a karakteren keresztül, mint dalokat írsz. És ezért mondtam azt, hogy nem azt gondoltam, ültem otthon tegnap este is még, hull a fáradtan este 10-kor, és így hallgatom, és a feleségem így kijön, hogy miért röhögsz ennyire? Az meg az új Krubi lemezen röhögök ennyire. Hogy tényleg nagyon ritka az egy magyar lemeznél, hogy túl tudsz annál többet látsz egy lemezbe, hogy jó a dalszöveg, meg jó a zene. Hogy azon még vannak sokkal mélyebb rétegek, amik nem a klasszikus irodalmi rétegeket jelentik, vagy a zenei rétegeket, hanem egy ilyen közélet, popkultúra és önkritikával kapcsolatos ilyen, te vagy a Deadpoolja a magyar könnyűzenének. Értitek, mire gondolok ezzel egy kicsit? Hogy te vagy az, aki úgy csinál viccet mindenkiből, hogy amúgy közéjük tartozik egy picit. És ezért gondoltam azt, hogy most végig fogok menni veled az összes számon, sorrendben, jó? A Partizánnal kezdjük, amiben Lovasi hangminta van, Bödöcs benne van, és van benne egy olyan pofátlanul 90-es évek trash pop rész, hogy nem fogom dudolni, mert borzalmas hangom van, de hogy szerintem tudjátok, hogy mire gondolok, itt én például arra gondoltam egy csomószor, amit már régebben is éreztem nálad, hogy te amúgy nagyon szeretnél szépen énekelni, romantikus számokat csinálni, egyszerű popslágereket írni, de képtelen vagy nem elütni az élet egy faszos poénnal. És itt is ezt éreztem egy picit.
Hát szerintem az van ezekre a dolgokkal sokszor, ugye pont az mondjuk ilyen gicses pop megoldásokhoz, vagy ugye, amit előbb mondtál ezzel a Deadpool hasonlattal is, hogy nagyon sokszor ugye paródia jelleggel nyúlok dolgokhoz, de szerintem kétféle paródia létezik. Létezik az a fajta paródia, ami szar, ami annyit csinál, hogy há, ez a dolog, ez szar, látjátok, hogy szar. És van az a fajta paródia, ami szeretettel nyúl a témához, amit parodizál. És szerintem ezek a jó paródiák, amikor érzed, hogy az ember, aki parodizálja az adott dolgot, az annyira szereti azt a dolgot, amit parodizál, hiszen nagyon ismeri, pontosan tudja, hogy melyik, de hogy azt mondja, hogy igen, én is, ti is szeretjük ezt a dolgot, de azért tudjunk már magunkon egyet nevetni, hogy amúgy mi a fasz szeretünk itt igazából, ez tök vicces, tök nevetséges sok szempontból, és kidomborítani úgy annak az adott mondjuk zenei műfajnak a kicsit kinevethető részeit, hogy közben érződik szerintem, hogy az előadó úgy nyúl hozzá, hogy azért szokott arra jammelni otthon.
Ezt akartam mondani, hogy utálom a 90-es évek trash popot, de annyira catchy és fülbemászó az a rész, hogy
szerintem pont... vannak szép oldalai ezeknek a műfajoknak is, vagy én teljesen flash-elem, nem is. Egyébként szerintem abban a dalban, amit te 90-es éves trash popnak definiálsz, én azt leginkább amúgy szerintem abból hozom, ahogy a modern hyperpop nyúl a 90-es évek pophoz.
De azért nincs annyira szétroncsolva.
Nem, annyira nincs. Mert a hangszerelés így azt gondolom, hogy így egész, vagy így technikailag jobban éneklek annál, hogy most szétautótyunoljam.
Ezt akartam mondani, de jó, hogy elmondtad. Nem tudom, emlékszel arra, hogy egyszer beszélgettünk Budapest Parkban egy ilyen hajnal 4-ig egy kocsinak a motorhelyzetején, és akkor szóval ott mondtam neked azt, hogy Filip, már ittunk már egy csomót, és mondtam, hogy Filip, amúgy menj már el énektanárhoz, ha ennyit akarsz énekelni, és szerintem te elmentél, ezt jól sejtem?
Már nem miattad, azt kell mondanom.
Amúgy remélem is, hogy nem miattam, de hogy azért büszke vagyok rá, hogy ezt azért kiszúrtam annak idején, hogy kiénekel egy énektanár, nagyon-nagyon hallatszik, hogy százszor jobban énekelsz, mint akár 5 éve ezelőtt mondjuk.
Szerintem a régi albumokon is amúgy, amit elénekeltem, az faszán elénekeltem, csak azt nem tudtam konzisztensen reprodukálni a koncerteken egyáltalán, tehát ilyen kicsit kétesélyes volt, mert egyszerűen meg kellett tanulnom olyan technikával énekelni, meg hogy mondjam, nem is úgy koncertezek, hogy állok egy helyben és a vokál technikára figyelek, hanem annyira ugrabugrálok össze-vissza, mint egy idióta, és azt gondolom, hogy sokkal inkább az ilyen érzelmi részéről van szó, ott a performance-ak, mint a technikai részéről, de azért szerettem volna arra is megtanulni, nagyon figyelni, hogy ennek ellenére, hogy persze nem fognak ugyanúgy megszólalni a dalok, mint a stúdióban, mert nem egy helyben áldogálok a mikrofonálványnál, és ez szerintem fontosabb is az energia, mint a pontos performance, de hogy azért lehetőleg minél jobb legyen, és ahogy így az énektanárnál így fejlődtem ezekben a dolgokban, úgy ezt végül azt gondolom, hogy a stúdiófelvételeken is abszolút kamatoztatni tudtam.
Még egy dolog ezzel a számmal kapcsolatban, hogy nagyon szeretem, hogy van benne egy ilyen Giorgio Beethoven-Hoffi Giudlo name dropping. Csak azt nem akarom még ezt így felhozni, mert erről van egy nagyon fontos kérdés, ami egy másik számnál fog előjönni, szerintem tudod, hogy melyik számra gondolok. De most még nem az jön, hanem a Mini Klubi, és nagyon-nagyon izgultam, hogy nehogy elcsesszem, amikor elkezdtél beszélni arról, hogy Horváth Krisztián és Klubi közti aláfelé rendeltségi viszony hogyan alakult. Mini Klubi ebben a viszonyban hol helyezkedik el?
Hát az alapötlete ez a számhoz az volt, hogy egy, a nagy klubi meg a mini klubi közé egy olyan kontrasztot helyezni, hogy, hogy ugye történtek velem ezek a dolgok, a hírnév, a minden, ami, a traumák, ami történt velem az életem során, és hogy elképzelni egy olyan verziót, aki mindenre a lehető legjobban reagált, és egy olyan verziót, aki mindenre a lehető legrosszabbul reagált. És hogy aztán ezt azért egy-egy verzióban kicsit összemosom, hogy, hogy vannak azért hasonlóságok is a kettő között, meg mi az, ami mindkettőben ugyanúgy csapódik. De hogy valahogy ez, ez volt a fejemben, hogy mi van, hogy sétál mellettem egy ilyen pici mini krúbi, aki egy ilyen, aki az, aki látom, hogy bazeg lehettem volna ilyen is, hogyha nem baszom el. És a másik krúbit meg ezzel kontrasztba helyeztem, hogy így ő pedig az, aki a mindenben a másik verzió. Igazából ennyi volt az alapötlet, és akkor valahogy ebből indult el a dal.
A Paul Correct krúbi, a mini krúbi, nekem az volt egy kicsit.
Hát fogjuk rá, igen. Azért az a mini krúbi, aki elmegy átvenni a fonogram díját.
Sőt, ő, a mini krúbi az, hogy ő nem dudál a sofőrnek, aki bemutatott.
Igen.
Neki nem halt meg a nővére, csak elutazott.
Igen, igen.
Nekem ez kibaszott kemény volt, hogy és a nővéredről több dalba is megemlékezel valamilyen módon, és itt is beszéltél róla egy csomót, és hogy nekem azért az meglepett, hogy te a magánéleteddel kapcsolatban azért egy nem beszélsz sokat, nem adsz sok interjút, keveset tudni a magánéletedről, és nem is foglak arról kérdezni nyilván, de hogy az, hogy egy ilyen traumát ennyire ilyen lazán a dal részévé teszel, az neked, mikor előadod benne ezeket a számokat, nem zavar, hogy a saját nővér emlékét azt egy ilyen koncert részévé teszed, és azzal, hogy mondjuk egy turné alatt heti 2-3 alkalommal is előadod, azzal így az érzést, ami hozzáköt, azt egy kicsit úgy tompítod? Ha érted, mire gondolok?
Aha, hát nem tudom még, nem tudom, hogy fog alakulni, amikor ezeket a dalokat így egy turnén nyomom. Ugye eddig igazából 2 dal van, ami így erről szólt, így direktebb módon, és azokat az alokat nem nyomom. Úgyhogy ez szerintem amúgy is igaz erre az albumra, tehát a régi dalaimnál szerintem az volt jellemző, hogy ilyen kétféle krúbi dal volt, és akkor voltak a... Jó, ez nem ennyire egyszerű, de mindegy, folyjuk rá, hogy voltak a vicces krúbi dalok, meg a komoly krúbi dalok, és azt gondolom, hogy nem lehetett nagyon egy krúbi dalt megmutatni, ami így bemutatja ezt az egészet, hanem akkor volt, nem tudom, pestiest, meg nehéz lábérzés, hogy igen, vicces, káromkodós, politikusos poénok,
Spook.
Tudom én, így van. És akkor voltak a, nem tudom, másnap Sapiens, meg Jéghideg, ami meg, ja, hogy ez ilyen komoly. És valahogy azt érzem, hogy a Szívnél jöttem rá először arra, hogy tudok, ahelyett, hogy egyszer egy drámát rendezek, egyszer egy vígjátékot, hogy tudok rendezni egy tragikomédiát. És az, hogy a Szívben ezt megcsináljam, az 9 perces számot kellett írni, amiben összetákoltam 4 zenét. És hogy ezen az albumon érzem azt először, hogy gyakorlatilag minden egyes verzében pillanatban sikerült ezt az ilyen tragikomédia hangulatot megteremtenem, ami bármelyik számot meg tudom mutatni erre az albumra, és azt mondani, hogy ez egy ilyen a Krúbi. És ezért is akartam az album címében mindenképpen, hogy benne legyen, hogy Krúbi. Azt éreztem, hogy most így crackeltem a kódot, hogy így mi ez az egész. És ilyen szempontból nem tudom, nekem is egy újszerű élmény lesz, hogy milyen lesz egy olyan szám, ami nem az, hogy most, ja, ez akkor a nővérem haláláról szól ez a dal, hanem van egy faszos poén, és 4 sorra később meg valami ilyesmi kerül bele. Elképzelni nem tudom, hogy milyen lesz előadni. Fogalmam sincs. Valószínűleg a performance-szal fog foglalkozni, mire addig jutok, hogy előadom őket, majd megkiderül.
A másik kedvenc mondatom ebből a számból az a még eljár a tüntikre, hogy sípoljon, doboljon, túlteszi magát azon, hogy cringe-el a Noáron. Ezt nem hagyhattam ki, ne hallgatom, hogy cringe-elsz a Noáron?
Rövid válasz, igen.
Szerintem ez egy teljesen vállalható vélemény, mert bocsánat,
de
semmi
nem,
gond is ezzel.
Kurvára nem vagyok ezzel egyedül. Nem fogok neveket mondani, hogy hányszor volt olyan, hogy zenésztársaimat hívták tüntetésekre, meg mindenféle ilyen civil szervezetes rendezvényekre fellépni, és azért mondták, hogy nem megyek, mert ott a Noir. És hogy ez megy, mert annyira kellemetlen a pali, hogy nem tudom, ilyen, tudod, ilyen... Nem tudom, nem, cringe.
Te sem mennél eltüntetésre fellépni, ha hívnának? Akkor se, ha nincs ott a Noir?
Nem hiszem.
De miközben egyébként mondjuk civil emberként még egyet is értesz egy csomó ilyen dologgal? Akkor sem.
Civil emberként el is mennék egy tüntetésre, de nem hiszem, hogy ezt így belemosnám, mert nem tudom, ez nekem ez az ilyen saját kis dolgom, ami fontos, hogy az enyém legyen, és nem akarom összemosni olyan dolgokkal, amik a faszom tudja, hogy alakulnak a jövőben. Érted? Lehet, hogy csomó zenész van, nem tudom, most 50-es, 60-as zenészek, akik amikor a Fidesz indult, úgy látták, hogy ez egy pozitív dolog is lehet össze is kötötték, vagy összekötötték volna a zenekar nevét azon a ponton bizonyos kezdeményezésével a Fidesznek, és aztán meglátjuk, hogy mi lett a dologból, és kicsit elfogyott a bizalmam abban, hogyha valami fiatalosnak tűnik és változást ígér, akkor azból nem, abból mi lesz 20 év múlva, és ezért nagyon óvatos vagyok, hogy bármihez adjam a nevemet.
Remélem, hogy nem kertem össze az oldalakat, és a tankcsapda sem hazudott mindenben daljon, ugye? Azért. Hú, ez... Fú, figyelj, hol is kezdjük. Szóval a Gangstával van olyan szinten közreműködés, hogy van egy dal, amiben ő benne van a címébe, fontos állítások vannak róla, és meg is jelenik a klipbe, meg a dalba is. A tankcsapdánál ez nem merült fel?
Az, hogy szóljak nekik, hogy... Őszintén szóval nem.
Miért? A Lukács Lacitól jobban félsz, mint a Gangsta Zolitól?
Jó kérdés. Bunyó van egyértelműen a Gangstától félek.
Ezt akart, a Noir ki ellen álljon ki a Starbucksban?
A Noir a Gangsta ellen álljon ki. De nem tudom, nem ismerem a Lacit, soha nem találkoztam vele, ami nincs fel semmi problémám az égvilágon. Régen nagyon szerettem a zenét, sőt most is nosztalgiából szívesen hallgatok régi tankcsapda számokat. És ebben az adott dalban ugye nem is olyan kontextusban merül fel, hogy szidnám a zenéjét, hanem csak a, hogy az örökké tart szövegére reflektálok, hogy az élet nem is tart örökké ennyi. Később az albumon igazából csak a klipben parodizáltam ki egy kicsit.
Ezt akartam felhozni, hogy ugye az a baj, hogy nem akarok erről a dalról beszélni még, mert még nem most jön.
Igen.
Szóval térjünk vissza le később, tudod? Okay, térjünk vissza le később. De azért egy nerből valók vagyunk. Azért elhangzik
az
a dalban.
Az egyik
csak a szó, az csak a szó vicc miatt?
Ez egyébként úgy jött ez az egész ötlet, nem tudom, hogy Father John Misty-t szeretete, neki van a Bored in the USA című száma. És ezt nagyon szeretjük ezt a számot, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi az a magyar mondat egy dalban, ami a megfelelője a Born in the USA-nek, hogy mi az, ami egy ilyen a nemzet feelingjét megragadó dal, amit úgy kb. Mindenki ismer, és van benne egy ilyen kulcsmondat. És erre valaki bedobta, hogy egy vérből valók vagyunk, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy ha Born in the USA-nek a Bored in the USA a úgymond paródia verziója, hogy itt Magyarországon mi az, ami a jelenlegi magyar valóságot jobban tükrözi, mint az adott dal, ami az eredeti, és az egy vérből valók vagyunk, egy nerből valók vagyunk, ott csináltam.
Akkor ebben ne gondoljak mást.
Mit szeretném mögé?
A tancsapdával kapcsolva, vagy ilyesmi, akkor ez egy véletlen termékkapcsolás, vagy ilyesmi.
Ez nekem eszembe se jutott. A tancsapda és a nernek lenne köze egymás.
Nem, szerintem sem. És most jön az a dal, ami... Nem baj, hogy elárulom, Eszter, hogy mivel írtál rám annak idején Messengeren, mikor jelezted, hogy jön az új Krubi lemez, hogy... Elmondom most már mindegy. Eszter rám írt, hogy Sajó fog jönni majd egy dalak Rubitól, nem rólad szól, neved magadra, ne sértődj meg. Ez a Krubi interjú című dal. Ezt miért mondta az Eszter? Miért érezte úgy a menedzseret, hogy rám kell írni előtte? A 100 kilós beszólásról gondolta azt, hogy magamra veszem?
Egy női riporter van a dalban, bár jó.
Az Eszter az egyébként.
Az Eszter játsza ráadásul, így van. Nem tudom, hát Eszter ilyen furfangos, én nem ismerek.
Ez nem tőle jött ez az üzenet.
Nem.
Jó. Ugyebár ez az a dal, amiben az a legviccesebb, hogy ha most így lenne írva a közreműködők a névsora, akkor mindenki összefossa magát, mert hogy Azaria, Beethoven és a Fekete George Walker Carson kómából is közreműködik, de igazából technikailag, sőt gyakorlatilag is, mind a hárman annyit mondanak csak, hogy senkinek se tartozom semmivel.
Így van, hát ez inkább ilyen cameo, mint feat. Nem is írtam ezért oda, hogy feat, hanem csak a dal kreditjeiben ott vannak, hogy háttérvokál.
Szóval, hogy azért ez a dal, ez nekem nagyon, ez az egyik legizgibb az egész lemezről is. Nem is zeneileg, hanem tartalmilag. Hogy ez a dal, ahol ahol szerintem te a Krúbi média képre reflektálsz. És emlékszel, hogy dumálgattunk, akartak hívni egy kerekasztal beszélgetésre egy pár hete, hónapja, és annyi politikával kapcsolatos lett volna, és tök jogosan mondtad azt, hogy fú, tökre nem, mert hogy így is a faszod ki van azzal, hogy a magyar sajtó kiforgatja a dolgaidat, hogy a Sziget Fesztiválos fellépésedet, és hogy a hogy kvázi clickbaitre, nem ezt mondtad, de nekem egyértelmű volt, hogy erre akarsz utalni, hogy kvázi clickbaitre használja a magyar sajtó a te kormánykritikádat, társadalomkritikádat, a te művészetedet. Ez a dal, mintha ennek a dűnek és a frusztrációnak a kivetítése lenne.
Abszolút, igen. Ott a vége fel a dalnak ez jön, azt hiszem, hogy elő.
Ott olyan hangot nyomsz a te 100 kilós geci előtti résznél, ott olyan hangszínbe, azt hittem egy pillanatra, hogy nem is a te hangod az, olyan őszinte haragot érzek ott a hangodba, hogy tényleg lenyűgöző.
Ja, hát figyelj, fura érzés ez, amikor...
Legyél őszinte, nyugodtan szidd a médiát, ott, amíg ott dolgozom.
Nem fognám vissza magam csak azért, mert ott dolgozol, de figyelj, így ez olyan dolog, hogy nem értem, hogy miért működik így, tudom, hogy így kell működnie, értem, hogy kattintásokból tartják fenn magukat ezek a cégek, de attól függetlenül nem kell tapsolnom hozzá. Szerintem azt gondolom, hogy tök színvonaltalan, ami zajlik ilyen téren.
Idéztetek a dalból?
Idézz, bátran.
Itt vagyunk az aranykorba, Krúbi, Azi, Hofi, karszonkóma, mégis alig készül anyag róla, de ha balhé van, rögtön irkáltok róla.
Így van.
Én ezt nem veszem magamra, mert én viszont pont írtam erről az egész jelenségről.
Igen, az pont egy jó cikk, ami ebben a témában született, úgyhogy az fasza lett. De az van, hogy szerintem tényleg nagyon izgalmas most, ami itthon a zenei kultúrában történik. Azt gondolom, hogy az én életem alatt, én tudatos életem alatt, nem tudom, hogy 2 éves voltam, akkor volt ilyen, de hogy...
Nem volt ilyen, szerintem akkor sem volt.
De hogy ez szerintem egy nagyon fasza folyamat, és azt gondolom, hogy elsők között, hanem elsőként voltam itt, amikor ez a folyamat elindult. Ehhez képest, nem tudom, nyilván értem, hogy miért történik, de nem örülök neki, ennyire nem születik érdemben, nincs zenei újságírás itthon érdemben. Érted, el lehet menni a Aftershow Dáviddalba, meg a Lil Frackhoz, a sávlekötővel, meg esetleg egy rekorder interjút lehet csinálni, de igazából ennyi van itthon szinte, ahol így érdemes beszélgetni dolgokról. És egyébként egyszerűen sajnálom, hogy így van, mert azt gondolom, hogy lenne miről beszélni, és azt látom, hogy amúgy a közönség beszél is.
Egyértelműen, soha nem volt 10 000 ember 2-3 éve létező magyar zenekar a koncertjén, max a rendszerváltás előtt szerintem, de hogy ez igen. Nagyon durva.
És azt hiszem, hogy tökre lenne erre igény, tökre van is diskurzus ezekről a dolgokról, csak a média meg úgy, aki egyébként szenved, hogy rántsa be az E-generációt, és...
Mondjuk annyi, hogy van egy csomó más problémánk is független médiaként, mint az, hogy hogyan rántsuk be az E-generációt, de jogos.
Ez is jogos. De valahogy így nem érzem azt, hogy ez ki lenne aknázva ez az egész, és ehhez képest azt pedig érzem, hogy nyilván ilyen tudatos kiragadás a mondatoknak, meg tudatos félreinformálás az. Az tök egy, nyilván az, hogy kormánypárti sajtóban ezt csinálják, pontosan tudom, hogy működik, hogy nyilván van egy központi narratív, hogy mit, milyen skálán, hogy kell elhelyezni, és ez történik az én koncertjeimmel is, de az sem esik jól, amikor meg egy olyan dal van, ami arról szól, hogy ugyanúgy ki van a faszom a Gyurcsánnyal, mint a Viktorral, abban a meg bizonyos sajtóorgánumok megpróbálnak úgy tenni, mint hogyha azt mondtam volna, hogy hajrá DK, vagy nem tudom.
És találkoztál így, ilyennel?
Hát nem azzal, hogy konkrétan azt mondták, hogy azt mondtam, hogy hajrá DK, de hogy tudod ezt a fajta hozzáállást, hogy ó, igen, most itt megmozdult valami, itt vannak a fiatalok a Krúbi koncertjén, látjátok, mi velük vagyunk, ők velünk vannak, mi egy dolog vagyunk.
Szól a mocskos Fidesz a koncertjéden, azért várjál, azt tegyük azért hozzá, hogy most az újságírók így mondom azt, hogy én a DNS-nek a koncertjén vettem először azt észre, hogy egy pár éve elkezdődött egy ilyen hajrá Fidesz, először még hajrá Fidesz volt, egy ilyen ironikus hajrá Fideszezés, de az a DNS-nél egy ilyen önazonos jelenség szerintem az ő karakteréhez. Majd egyszer csak elkezdett az egész átmenni egy ilyen mocskos fideszezésbe, nálad is, meg szerintem már, mint ha Carson volt. Lényeg az, hogy már ezen a koncertjén is észrevettem azt, hogy ez előjött. És azért ezzel nem bújhatsz el. Tehát ezt te okoztad, ezt a reakciót a közönségedből.
Hát bizonyos értelemben lehet, azt nem mondanám, hogy én okoztam egyébként. Hát most én...
A te koncerteden kezdik el ezt mondani?
Hát mert összeverődik egy rakat ember, aki hasonlóan gondolkodik ebben a kérdésben. Azt én okoztam, hogy oda összeverődtek. De az, hogy így érzik magukat, azt nem. Tehát, hogy érted, tőlem teljesen függetlenül érzik így magukat a fiatalok, akik így érzik magukat.
Szóval, és, amikor és... egy Orbán babát csókolgatsz egy Orbán mörcsös plakát előtt, és gyakorlatilag a narancs logós ruhákat gyártsz. De ne, na, Krisz, ne hülyeskedjünk, na, egy kicsit.
Hát figyelj, a koncertemen ez az egész diktatórikus világ, amit felépítek, aminek Viktória királynő volt az uralkodója, és harmadik Rúbia trónörökös, ez egy ilyen konstans, kirobbanhatatlan teljhatalom, birodalom, aminek senki nem kérdőjelezi meg a létjogosultságát. Alapvetően a koncertem magán, és erre tudatosan figyelek is, hogy igazából nem hangzik el semmi, ami egy pillanatról is azt feltételezni, hogy ez nekem szerintem jó vagy rossz, hanem úgy próbáltam ezt felépíteni, hogy azért, hogy ez csak úgy van, és ez természetes, ez ilyen. Tehát érted, magasba tartom az Orbán babát, és azt mondom, hogy a Fidesz az úr, de nem azt mondom, hogy a Fidesz az úr, és ez rossz. Vagy a Fidesz az úr, és bárcsak a DK lenne az úr. Nem mondok semmi ilyesmit, egyszerűen csak egy ilyen konstans, elmozdíthatatlan valamiként tekintek erre az egész diktatúrára. És pont...
Annak látod? A Fidesz kormányt?
Nem is feltétlenül a Fidesz kormányt, hanem csak valahogy a legutóbbi választások után formálódott szerintem ez át bennem egy olyan dologgá, hogy nem feltételezem azt, hogy itt bármi lesz, ami nem ez. És nem... Egy ilyen...
Szóval a hatodik Orbán kormánynál már a 30 pluszos Krúbi, az nem csak egy ilyen fantasmagória lemeze, hanem ne, ezt látod, ezt meg fog
történni. Én nagyon meglepődnék, ha nem lenne a hatodik Orbán kormány. Érted, hogyha nem tudom, egészségügyi bajai lesznek az Orbánnak, vagy ilyesmi, akkor esetleg. De hogy így nem látom, hogy mi változna és miért. Egyszerűen azt gondolom, hogy az összefogás kísérlet az pontosan ugyanakkor a kudarcot vallott, mint előtte bármilyen másik kísérlet. Egyszerűen semmi nem történik azóta sem, ami... Ez egy ilyen dolog. Nincs, egyáltalán nem léteznek azok a csatornák, amiken a Fidesz szavazókat el lehetne érni, és az ellenzék nem kínál úgy igazán alternatívát, hanem ez a 4 évenként újra kitaláljuk magunkat, és próbálunk összehokizni valami fost a következő választásokig megy, ahelyett, hogy érte, most így visszatekintve, ha belegondolunk, hogy minden egyes választáson ellenzéki pártok mekkora kompromisszumokat hoztak annak érdekében, hogy azon a választáson valamit elérjenek, ami lófasz nem ért. Ha most visszatekintesz erre az időszakra, ha az elejétől fogva ezek a pártok inkább konstans kiálltak volna amellett, amit behittek, és nem mennek bele a Fidesz által kínált narratívába, én azt gondolom, hogy lehet, hogy előrébb lennénk, és még most is azt gondolom, hogy inkább azt várnám egy pártól, vagy egy civil kezdeményezéstől, hogy ezt csinálja, és akkor 15 év múlva lehet, hogy lesz valami. De nem látom jönni azt, hogy most a 26-os választásokon bármi történne, ami különbözik az eddig választásoktól. De ne legyen igazam, nem tudom, nyilván nem értek hozzá. Inkább csak azt akarom mondani, hogy így éreztem magam az elmúlt években, és ez tükröződött a koncertemen is, és a dalaimban is, és azt gondolom, hogy ez pont, tehát egyértelműen nincs politikai agendája ennek. Ennek nincs politikai agendája, ez egy érzés, hogy így érzem magam, és a közönség is szerintem hasonlóan érzi magát, és ezen a fronton kapcsolódtunk. És a médiában pedig azt éreztem, hogy mindent megpróbálnak úgy beállítani, mintha lenne egy agendája, és mintha az az agenda vagy ellentétes lenne a milyen kell, vagy a milyen mellett lenne, és ez nem tetszett. Ennyi.
Egyébként miért nem adsz interjúkat?
Egész egyszerűen tök egyszerű magyarázata van, az háromféle interjút lehet adni, mondom, egyrészt lehet, amikor a zenéről lehet komolyabban beszélgetni, de mondtam, hogy melyik három műsor van, ahol ez van, azokat nem akarok minden hónapban járni, mindegyikben voltam.
Ahogy jöhetsz hozzánk bármikor, voltak jó kávéfőző.
Meg ugye azt akartam, hogy legyen egy új album, hogy legyen is miről beszélgetni. Egyébként meg vannak az olyan műsorok, hogy nem tudom, amikor nincs semmi baj, hogy mondjuk a Showtime, vagy ilyesmi, ami inkább arról szól, hogy ismerd meg az embert a művész mögött. És én meg ugye a magánéletemről ilyen részletesen nem szeretnék kitálalni, szóval úgy nem vonz, hogy egy ilyenbe elmenjek, az meg, hogy ilyen, nem tudom, ilyen baromkodás műsorokba elmenjek, nem tudom, vetélkedőket játszani, az meg, az sem vonz. Úgyhogy igazából csak nincs olyan nagy választás így ezekből.
tényleg a Gangsta Zoli tehet mindenről? Mert hogy én nézd, amikor ez a dal kijött, én azt meg tapsoltam. Most a saját, bocsánat, hogy most magam fejtelenem a témát, gyors leszek. Ugye van köztünk 6 év, 94-es vagy ugye, 88-as. Én, nekem tényleg elrontotta a gyerekkoromat az, hogy volt egy csomó Gangsta Zoli kazettám. Én aztán 8 vagy 10 évesen kaptam meg az első, aztán az argentin tangó volt, vagy a Jégreteszlek volt, vagy a Heldorado, nem emlékszem már. Máig tudok nagyjából 25-30 Gangsta Zoli dalszöveget fejből. Mindegyik olyan, hogy ha ezt most elkezdeném mondani, a nők kimennének a teremből szerintem. Annyira kibaszott para.
Fia, a nők idejöttek egy Krúbi interjúra, úgyhogy nem biztos, hogy kimennek a teremből.
Na igen, csak az van, hogy amíg te az egyébként sokszor a szexizmus határait erősen surló, de mégis egy karakterről szóló szövegeidnél érezhetően egy karakterről van szó, azért a Kártelnél, ha még azt is mondanám, hogy a Gangsta Zoli kurva jó abban, hogy néha cowboy, néha kalóz, néha HC, néha rapper, ott azért kevésbé éreztem a karaktert. De mégis azt érzem ebbe a dalba, hogy itt abból csinálsz viccet, hogy hogyan tereli el magáról az emberrel a felelősséget a saját trágársága miatt, de közben viccet csinálsz belőle, de mégis eltereled a saját felelősségedet a saját karakteredre kapcsolatban. Szóval ez egy ilyen tripla csavaros önfelmentésnek érzem a te esetedben néhol.
Alapvetően abból indult az egész, annak a dalnak az ötlete, hogy ugye amennyiben van az a feltételezés, vagy az a narratíva, hogy egy olyan előadó, aki ennyire polgárpukasztó, vagy megbotránkoztató, vagy provokatív, és vannak fiatal hallgatói, amennyiben azt állítjuk, hogy ezek az, hogy én mondjuk rossz hatással tudok lenni a fiatalokra is, hogy ez az én felelősségem, onnantól kezdve akkor én is tudom azt mondani, hogy hát úgy, ahogy én most megrontom a fiatalokat, akik ugye nem tehetnek róla, hiszen én rontom el őket, hát akkor én se tehettem róla. És hogy érted, hogyha senki nem vállal felelősséget a saját hülyeségéért, akkor egy ponton túl végtelenségig mutogathatunk tovább és tovább, addig a pontig, amíg már valaki nem emlékszik, hogy arra meg már kihatott. És akkor igazából ebből a gondolatmenetből indult az egész dal, meg nyilván az ilyen elképzelésből, hogy milyen lesz megöregedni ezekkel a dalszövegekkel, meg hogyan fog ez tovább menni a jövőben, meg úgy figyelve, hogy ezek a provokatív, fiatalos, lázadó szellemű előadók, ezek hogyan öregedtek meg, akik előttem voltak. És igazából ennyi. Tehát valahol egy ilyen, tényleg egy önfelmentés, egy olyan, hogy nekem teljesen oké, hogyha azt mondod, hogy én felelek ezekért a fiatalokért, de akkor azt is el kell fogadni az érvelésnek, hogy engem is csak valaki elrontott, vagy pedig akkor ford. Tehát, hogy legyünk konzisztensek, igazából ennyi.
Egyébként nekem a gangsta felbukkanása a dalban a klipbe, az echte ilyen Shave bácsi a South Parkból egy picit, hogy no, mi van gyerekek, kurva anyátokkal, tudod, egy kicsit így hallom a Shave bácsi magyar szinkronját kb. A South Parkból, de hogy visszatérve az öregedő zenekarokra, és akkor most jönünk rá a tancsopda paródiára a klipre, napról napra cringe-ebb leszek, de a kurva anyád, én jól vagyok. És közben ott vagytok, azt mondom, valahol itt, ott van Szeva, szóval Aza is ott van benne a klipben, gyönyörű parókában. Szerinted cringe a tancsopda? Most, 2023-ban, nem 92-ben, akkor kurva király volt.
Akkor kurva menő volt. Figyelj, egyfelől igen, tehát azt gondolom, hogy megnézek most egy tancsopda koncertfelvételt, meg is néztem párat inspirációnak a kliphez. Tehát érdekes azt látni, amikor egy rockzenész az első számnál odaér a mikrofonhoz, és látványosan kurva fáradt. És érted, hogy mondjam? Tehát az, ugye a szövegben is ezt hangzik el, hogy de a kurva anyád, én jól vagyok. Szerintem ez egy tök védhető álláspont. Szerintem tök védhető, hogy előadó azt mondja, hogy ki a faszomat érdekel, hogy van, aki szerint ez már nem a régi. Ha én jól érzem magam benne, akkor hadd csinálom. És persze, én ezt teljesen értem. Ezzel együtt én nem ezt a jövőt képzelem el magamnak. Nem azt mondom, hogy katasztrófa, hogy a tankcsap, de ezt csinálják, legyenek benne boldogok, csinálják. Ezzel együtt. Hogy mondjam, amikor most ránézek a tankcsapdára, meg meghallgatom a dalaikat, meg a klipeiket, akkor teljesen más érzést vált ki belőlem, mint hallgatóból, mint amikor megnézem, hogy 92-ben mit nyomtak. És egyszerűen mindenkinek máshol van ebben az értékrendje, hogy mi a fontosabb neki, hogy szeretné, hogy emlékezzenek rá az emberek, stb. Tök különböző módszerek vannak arra, hogy lehet így megöregedni tényleg ebben az egészben. És a tankcsapdának is van egy módszere, az, hogy ilyen konzerválta azt a fiatalkori lázadást, és egy ilyen kommercializált verzióját tolja a végtelenségig. Lehet ezt csinálni, kurva sok ember nagyon élvezi a mai napig, nincs ezzel semmi probléma. de megint csak abban vagyok, hogy remélhetőleg nem csak undok módon nyúltam ehhez, hanem érezhetően valamennyire szeretettel, és hogy látszik, hogy szeretem amúgy a tankcsapdát, vagy szerettem mondjuk a régi cuccaikat, vagy azok fontosak is voltak nekem valamikor, és hogy szerintem nem baj az, ha tudunk ezen a jelenségen röhögni egyet, attól még nem kell őket kinézni, vagy ilyesmi, de hát olyanok, amilyenek.
A babám zokog az ágyam. Jól érzem, hogy ez az egész lemezen a legbensőségesebb dal. Én azt érzem, hogy tök érdekes, hogy amikor eddig beszéltünk itt paródia, élcelődés, karakterek, mini karakterek, stb. Csomó mindent érintettünk. Itt én azt éreztem, amikor ezt hallgattam, hogy a saját esendőséged, a saját pánikrohamaid, a saját egy ilyen önvallomás, ami engem meglepett, hogy erre a lemezre ráfért, még úgy is, hogy egyébként ez a dal is egy ilyen Frankenstein, tudod, hogy itt is aztán a fluortól van egy darab szó a közreműködőként, annyi pont, hogy dansz. Itt tűnt fel nagyon, hogy rengeteg fúvós használsz ezen a lemezen. Nagyon sok fúvós használt ezen a lemezen, ez feltűnt. Ez a diktátori katonazenekaros dolog miatt?
Egyrészt ezért azt gondoltam, hogy illik hozzá, másrészt egyszerűen nagyon szeretem ezt a hangszert, szerintem kurva lehet használni. Már az első albumon is használgattam, ott leginkább trombita, szempölöket, meg ilyeneket, de most meg egy harsonás ráccal tényleg felfújattam a dallamokat, amiket kitaláltam, és tök jól működött, úgyhogy ezért is.
Nekem az üvöltés tetszik ebbe a legjobban, ebbe a dalban. Megint az van, hogy...
Hát szívem szerint én csak óbégatnék, de akkor senki nem hallgatná a zenémet.
Vagy igazából te nagyon lágy, te igazából hozzad a legközelebb valójában a figurafeldolgozás van a lemez legvégén. Vald be! Én annyira nem hiszem el neked, hogy te üvölteni akarsz, te szépen akarsz én neked.
Én azt is szeretem, de nagyon szeretek ordibálni, nagyon szeretem az agresszív zenét, úgyhogy szerintem kurva jó. Koncerten néha olyan sorokat is ordibálok, ami stúdióban kurvára rappelve van, úgyhogy szerintem jó dolog ordibálni, és ebben a számban én is, ami az nagyon katartikus az a rész, amikor van a screamelés, úgyhogy nekem ez az egyik, talán a kedvencem az albumról, a Babám zokog az ágyon egyébként.
Amúgy az haladszódik, abszolút haladszódik a következő dal, a Tárgyalás a nők vezérigazgatójával című dal. Egyrésztről, ezt ugye megkérdeztem tőle, csak nem figyeltem, hogy mit válaszoltam, aztán elmentél pisilni gyorsan. Lehet, hogy kérdés elő menekültél? Mert hogy a picsába vetted rá a Sissit, hogy elhangozzon tőle az a mondat, ez a Universal Music Hungary, a faszára vágyom és a pénzére.
Nem tudom, milyen belső küzdelem zajlott le benne, amíg úgy döntött, hogy elfogadja ezt a felkérésemet. Alapvetően úgy kínáltam fel neki ezt az egészet, hogy én tökre örülnék, ha ezt elnyomná, amennyiben cink neki, vagy ilyesmi nekem, az is teljesen oké, úgy nyomja el, hogy nem krediteljük. Tehát valójában nem az volt nekem a cél, hogy most Sissi nevét feltüntessem, vagy ilyesmi. Egyszerűen egy női hang kellett nekem ehhez.
Aki
ügyesen tud rappelni, és tudom, hogy jó a flow-ja. És
nagyon jó benne, nagyon vicces benne.
És tudtam, hogy Sissi lenne az, aki ezt a legjobban elkapná. Benne egészen biztos voltam, hogy ő ezt kurvára el fogja kapni, ezt a hangsúlyt, meg mindent, amit szerettem volna ezekhez a sorokhoz. És így úgy mondtam neki eleve, figyelj, neked ez kellemetlen, vagy ilyesmi, teljesen megértem, és akkor egyszerűen csak létszi rappelt föl, és nem mondjuk el senkinek, hogy te vagy. És de ő azt mondta, hogy írjuk oda nyugodtan, meg ilyesmi, úgyhogy szerintem látja benne a point, meg nem tudom, hát valószínűleg egy laza csaj, aztán belement.
Amúgy tényleg az. Én meglepődtem, hogy az ibevállaltam, mert azért ez olyan, megint egy olyan dal, tudod, hogy na, akkor hányféle módon van megcsavarva egy dolog, mert hogy egyrésztről tényleg sokat bántanak azzal, hogy szexista vagy, de közben nem vagy az, de a karakter, amit képviselsz, vagy előadsz, az mégis egy kicsit az, és ez az állandó oda-vissza csavarás, így azt érzem, hogy a végén azért azzal zárod le a dalt, hogy a nők csak baszni akarnak, meg faszt akarnak, meg ilyesmi, azzal megint elütöd az élét annak, hogy egy párbeszédet lehessen létrehozni erről a dalról, miközben olyan mondatok vannak a dalba, hogy a pszichológus mondja, haraggal nézek rátok, mert a nővérem elhagyott. Ami meg egy olyan kibaszott, súlyos vallomás a te részedről, hogy nem tudom, én azt sejtem, hogy ez igaz. De ezt nem csak így a karakterhez találtad ki. Tényleg a pszichológusod szerint haraggal nézel a nőkre, mert meghalt a nővéred?
Egyébként nem mondott ilyet a pszichológus.
Aha, ja, akkor ez kitalált.
Ne, okay. Nem is az, hogy kitalált, inkább most ez így konkrétan nem hangzott el senkinek a szájából, az ennyiben kívül. Inkább egy olyan dalt akartam, ami egy ilyen, kicsit mint egy ilyen horror rap dal, amiben egy ilyen menekülés van egy ilyen kitalált ellenség elől, ami ez esetben de nem is ellenség. Tehát érted, azért, azért egy bizarr élethelyzet, amiben vagyok sok tekintetben, hogy elkezdtem parodisztikus jelleggel túltolt szexista szövegeket nyomni, amire a női nem egy jelentős részének a reakciója az, hogy egyáltalán nem parodisztikus jelleggel, őszintén rajong értem, gyakran őrületes módon.
Vannak és rajongók, akik beindulnak a szexista klubitól?
Én ezt nem tudom, hogy így van-e. De hogy érted, azért ez egy bizarr helyzet, amikor egy jelenségből viccet űzöl, majd az élére kerülsz a jelenségnek. És nyilván most nem is akarom azt mondani, hogy érted, hogy én teljesen fölött állok ennek, vagy hogy ó, hát szex, mi az nekem, én csak viccelek ezzel a témával. Tehát nyilván jól is esik ez az embernek, és hogy egy ilyen nagyon bizarr kettősség alakul ki, hogy jó, egyfelől érzem, hogy ez alapvetően egy túltolt poén, másfelől nyilván szeretek szexuálisan vonzó lenni, tök jó érzés, azt gondolom, hogy egész jól is sikerül.
Nagyon kigyúrt, nagyon szép a hasfalad. Én képzeld el, hogy elmondok valamit, mi a telexbe, mikor először kijött a harmadik klubinak az ilyen vizuálja, és láttuk a kockás hasát a Krisztiánnak, esküdni mertünk volna rá, hogy Photoshop.
Nem az amúgy, hát figyelj...
És nem az, ez a legdurvább, ezt mondom.
Most már nem olyan szép, júniusban volt az a fotózás, arra nagyon kipattintottam magam, aztán elengedtem a faszba, de most edzek megint, majd nyára rendbe hozom a dolgot.
A Szellemvasút, ugye a tragikomédia írást mondtad. Na, és amikor ezt kimondtad, egybe beugrott, hogy na, a Szellemvasút az, ahol ezt legjobban érzem. Hogy én itt éreztem azt legjobban, hogy te, ahogy öregszel, érsz, stb. Lehet bárhogyan fogalmazni, rájött, egyre inkább használod a kemény lágy, még keményebb, még lágyabb típusú dalstruktúrát. Ennél a dalnál nagyon érezni ezt. És itt érzem azt, hogy a kemény rész, az mintha arról szólna, mintha az ösztönlényes időszakodra gondolnál vissza, hogy nekem az jött le erről, hogy a kemény része a dalnak az arról szól, amikor te szarul voltál valaha, abból építkezik, de közben ezeket kompenzálod egy olyan felszabadult, lágy, pozitivista énekléssel, hogy itt esetleg, hogy mire gondolsz a tragikomédiával kapcsolatban?
Hát itt igen, azt gondolom, hogy ezt a dalt alapvetően ez a kontraszt élteti, hogy gyakorlatilag háromféle rész van benne, vannak a rap verzék, amik nagyon ilyen sötétek és nyomasztóak, vannak a refrének, amik borzasztóan gicsesek és ilyen
erre a kettőre gondoltam,
emelkedett pop-refrén, és akkor még van egy ilyen bridge rész, ami meg egy ilyen trap metal, industriál valami.
Amúgy az nagyon jó. Azt nagyon szeretem.
Én is kedvelem azt a részt. A többi se rossz. És érted, az nyilván érinti az ösztönlényes időszakot is. Tehát a szöveg ugye ilyen évszámokkal gyakorlatilag az egész életemen végigmegy. Így nyilván az az időszak is sorra kerül. És igen, tehát ez a fajta kontraszt, szerintem zeneileg nagyon izgalmas volt nekem ez a dal, hogy tehát önmagában mondjuk egy ilyen refrént kurvára nem írnék. Tehát azt érzem, hogy ez azért egy olyan pop refrén, mint a kurva élet.
Hát, amúgy, én azt hiszem, hogy ezt amúgy nagyon élvezted. Én esküszöm ezt érezni, hogy a lelkedben így felszabadult, hogy na végre kiadhatom azt, hogy szeretnék én nagyokat énekelni.
Amúgy persze, ezt élvezem meg jó egy ilyen nagyon felszabadító pop-refrén, de pont azáltal tud ez szerintem ízlésesen működni, hogyha körbe van véve valamivel, ami egy ilyen sötét kontrasztot ad neki, és így szerintem teljesen más megvilágításba kerül az a rész.
Jöhet a Sex Krubival?
A Sex Krubival mindig jöhet, Dávid.
Ha van kevésbé szexuális kisugárzású dal, ami a szexről szól, azt szerintem ez. De nagyon sok dalra lehet azt mondani, hogy füllet, erotikus. Tudod, hogy erre azért bármi. Erre nem tudom, hogy valaki szexelt, ami nem jött ki az a dal. Ha valaki már szexelt erre a dalra, az legyen szíves küldeni nekem egy e-mailt. A telex.hu-n az impresszumot lehetek az e-mail címemet. Nagyon érdekelne, hogy milyen élmény volt erre a dalra bárkinek szexelni, jó?
Ugye 6 perc, 20 másodperc.
Kétszer is megoldjuk, persze. Szóval, hogy én azt írtam fel magamnak ezt dalhoz az első jegyzetnek, hogy mi a szar ez a szám? Ez nekem tényleg egy nehezen megfejthető. Ez szerintem a te Frankenstein-szerű dal szerzésednek egy ilyen 2.0-as verziója, azt érzem.
Hát figyelj, zeneileg szerintem leginkább egy ilyen Silk Sonic típusú...
El is hangzik a Silk Sonic neve a dalban.
Nem is véletlen, vagy nem is Silk Sonic, hanem azok a 70-es évek R&B és soul előadók, akiket a Silk Sonic is imitál, vagy parodizál, vagy nem tudom. Erre hajaz, és szerettem volna mindenképpen egy, vagy volt a fejemben egy ilyen dal, ami zenei tekintetben ezt a fajta ilyen füllett, szexizős valamit testesíti meg, ami azt gondolom, hogy eddig nem volt jelen a dalaimban. Tehát eddig, amikor szexről rappeltem, akkor inkább egy ilyen macsó.
Az inkább megbaszásról szólt inkább szerintem, így mint van. Szexről.
Így van, és most akartam egy ilyen igazi orrot összedörgülős, forrón egymás nyakába lihegős szexdalt.
Ne haragudj, nem akartam megbántani az előzővel akkor. Így sikerült végül
ne,
szerinted?
Ne, pont ez lett volna a lényeg, hogy zeneileg ilyen, és a szöveg meg egy teljes kontraszt, hogy a szöveg viszont pont arról szól, hogy mint amikor vannak az ilyen csajok, hogy engem nem kapodsz meg, haver. És hogy ezt egy ilyen férfi szerepből, mert érted, valójában hírességként te leszel a trófea. Tehát lehet itt férfiként flexelni, hogy ennyi csajt megbaszhatok, mert én vagyok a krúvi, de valójában magadból csinálsz trófeát, és gyakorlatilag ez az ilyen én nem vagyok elérhető típusú szöveget akartam összepárosítani egy ilyen füllet szexizős zenei alappal, ami egyben egyfajta elhatárolódásként is működik az ilyen rajongókkal, szexelést témától, és emellett pedig párhuzamként úgy is működik, mint egy ilyen...
Miért nevettek? Mi volt a vicces? Nem szexelünk rajongókkal, alapvetés.
Szerintem létezik valószínűleg a rajongókkal szexelésnek egy olyan formája, ami oké, csak...
Általában nem az.
Általában nem az, amikor...
Ha már Marilyn Manson-ról beszélgettünk,
igen,
akkor igen.
Igen, tehát azért ez egy óvatos, vagy ilyen nehéz terep, azt hiszem, szegény, híres férfiaknak. És emellett azt is akartam, hogy kicsit ilyen album záró dalként, ilyen párhuzamosan úgy is lehessen ezt értelmezni, hogy baby, ez ennyi volt, több nincs, engem nem kaphatsz meg jellegű, mint hogy egy ilyen záró pillanat az albumon, mit tudom, az elején, amikor a még öt a belgából mond egy ilyen monológot a legelején, és így is írtam le neki a briefet, hogy mit mondjon, hogy egyszerre működjön úgy, mint hogyha így nem tudom, reggel így elnyomja a cigit, és így lelép a csajtól, hogy többet nem jövök, és egyszerre működjön úgy is lehessen értelmezni, mint hogy az album végét jelenti be. És gyakorlatilag ezért alakult így ez a dal.
De közben nem ez az album vége, mielőtt még rátérek erre, azt hagyj egyezzem meg, hogy mikor mondtad az előbb az elején, hogy apukád miatt sok Led Zeppelint hallgattál. Itt olyan Robert Plant vagy a dal kétharmadánál. Ja. Tudod, mire gondolok?
Nagy ordítások magasan.
Szerinted hatott rád a Robert Plant enni a résznél?
Nem hiszem, szerintem Chris Cornell hatott rám, akire Robert Plant hatott.
Oké, ezt meg is beszéltük. Akkor gangsta tehet mindenről.
Így van, ez ugyanolyan sorozat, igen.
Szóval a dal végén a figurától a HSP, ugye nem HSP-nek ejtik?
Szerintem a hypersensitive person, ennek igen. A rövidítése, mint szóval azt a figura interjúban megtudtam.
Szóval, hogy a HSP című számot dolgozott fel gitáron, és ennek a szövegét felolvastam. Mert a albumzárónak, hiszen ennek a beszélgetésnek és a zárásának egy tök jó utolsó taktus. Én nem akarok híres lenni, csak veled együtt boldog lenni, már nem izgat a pénz sem, tényleg, csak nem akarok rottyon lenni. Barátom is messze tőlem, családom is messze tőlem, túl messze jöttem. Most a figura azért, én imádom a figut, meg a zenét is, azért nem olyan méretű ismert zenész itthon, mint te. Ezért tőle ez a szöveg egészen másként hat, mint a te szádból. Pláne egy lemeznek a leges legvégén.
Így van, igazából nagyon szeretem ezt a dalt, meg így mielőtt még valaha megfordult volna a fejemben, hogy beleépítem ezt a dalt az album lezárásához, sokat így játszogattam otthon így a gitáron ezt a dalt, valahogy így szórakoztam ezzel, hogy ezt a dalt énekelgetem, és mindig úgy éreztem, hogy sokkal jobban szól ez rólam, mint a figuráról igazából. és így egyszerűen valójában tavaly decemberben fejeztem be ezt a dalt, és ez volt az utolsó dal, amit befejeztem az albumra. Nem a konkrétan készült el a dal, hanem maga a dal szerzés, utána még nyilván dolgozni kellett rajta egy csomót. de hogy akkor volt, hogy az utolsó szövegeket megírtam, és akkor még 10 számot terveztem az albumra, a 10-et végül nem raktam rá, azt majd jövőben folytatom, mert ahogy ezt a dalt befejeztem, valahogy így beugrott, hogy ugye a dalban előtte elhangzik, hogy a JBL-ből figura szól. És hogy így gondoltam, hogy milyen jó lenne egy olyan outro, amiben tényleg ilyen olyan effektel, mintha a JBL-ből szólna, megszólal egy figura dal, és ráadásul azt éreztem, hogy bazd meg, ez a figura refrén, ezt az én albumomra írta, bazd meg, ez ide való.
Add ide, légy szíves, barna, add ide nekem most. Figyelj,
és ahogy ezt így odaraktam mögé, és írtam figurának, és figura leokészte, hogy használtam, éreztem, hogy ez az album vége. Hogy ez az új szám, ami a 10. szám, az meg önmagában 10x perc, és ez nem ide való már, de, hanem ez itt le van zárva, ez egy ilyen kerek történet, és egyszerűen ennyi. És
akarsz még híres lenni?
De szeretem azért a hírnévnek csomó oldalát, de alapvetően vannak dolgok, meg van egy ember az életemben, aki nekem fontosabb bárminél, és ez fontos volt, hogy így kimondjam magamnak, mondjuk így.
Akkor van egy titkos 10. szám, ami majd egyszer megjelenik, miután ez az album megjelent?
Egyszer majd megjelenik, de lehet, hogy az már a 4. albumba lesz beleépítve, ami meg úgy 5-6 év is jön, szóval.
És akkor fogjuk látni a király bukását?
Hát nem spoiler ezek semmit. Ki tudja, hogy ez a király ez meddig tart. Hát, eddig nagyon szereti a népe, úgy látom. Egy népszerű diktátor.
Szeretitek egy 4. Krúbit is látni a trónon? Egyébként? Igen?
Köszönöm szépen.
Krisz, köszönöm szépen, hogy ide jöhettem az eseményedre, és beszélgethettem veled egy kicsit.
Köszönöm, hogy eljöttem.
Meg köszönöm, hogy ilyen jól reagáltatok a beszélgetésre, nem jól éreztetek magatokat. Én nagyon szeretem ezt a lemezt, és még egy utolsó gondolat saját magamtól nektek, hogy én azért nem lepődnék meg azon, hogyha Krisz egyszer leülne és írna egy ilyen South Park-os musicalt. Egyre inkább azt érzem, hogy az az ember, aki ilyen népszerű és nem hajlandó 6 percnél rövidebb számokat írni, annak lehet, hogy nem az album formátum és a popzene a megoldás, de majd meglátjuk. Meddig akarod még ezt csinálni, ha már a dalba megénekelted?
Megénekeltem,
ja. Hát nem azt, hogy meddig, de hogy elképzelhet, hát mi az öreg klubi.
Hát a végtelenségig nem, még nem mondom el a pontos számot, de van egy ilyen lezárás, befejezés a fejemben, amihez majd előbb-utóbb eljutunk.
Remélem, ott ezek majd a végén én is. Beszéljünk a végén majd, jó?
Mert dumálunk róla, így
jó, van. Jó. Köszönöm szépen még egyszer, és nektek akkor jó bulizást, meg jó szórakozást.